prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Vörös Benedek.
Hogy néz ki a hazai makrogazdasági helyzetkép? Milyenek a kilátások így az országgyűlési választások után? Megjelentek az új kormány első intézkedései is, de hogyan befolyásolhatja mindez a kilátásokat? Itt van a stúdióban Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője. Üdvözlünk, szervusz!
Sziasztok!
Milyen a hangulat jelenleg a vállalatok és a lakosság körében? És összességében hogyan látod a hazai gazdaság helyzetét?
Vannak olyan intézetek, akik végeznek ilyen üzleti bizalmi, meg lakossági bizalmi felméréseket, és hát ezeknek az eredménye azt mutatja, hogy kitörően nagy a lelkesedés, mind az üzleti, mind a lakossági körben. Úgyhogy ez mindenféleképpen biztató, bár gyorsan hozzáteszem, hogy azért Európában ellenkező irányú a trend, tehát itt a különböző beszerzési menedzser indexek azért inkább lefele tendálnak. Ugye itt a szolgáltatási az már mélyen negatív tartományban van, de a feldolgozóipar is elindult a gyengébb számok irányába, úgyhogy dacolunk a trenddel. Nyilván itt a választások eredményéhez lehet kötni ezt a nagy változást. Nagyon fontos ez, mert azért itt az elmúlt években volt egy nagyon gyenge, óvatos növekedés a lakossági fogyasztásban, de mindenki azt találgatta, hogy mi az oka annak, hogy hát ugyan a jövedelmi mutatók azok már szépen emelkednek, de a lakossági fogyasztásnak a növekedése az ilyen csiga tempóban halad csak előre. Nyilván itt az óvatossági motívum volt a meghatározó, és hogyha ez a szelep lekerül itt a lakosság válláról, ilyen képletesen fogalmazva, akkor ez beindíthatja a lakossági fogyasztás növekedését egyfelől. Másfél, ami még fontosabb talán, a vállalati beruházások, ugye azok is már nagyon-nagyon régóta, 2022 harmadik negyedév óta már jellemzően negatívok a változások, tehát az előző időszakhoz képest jellemzően negatív, év per év alapon meg mindig negatív, tehát egyre megyünk lejjebb és lejjebb, ennek sok oka van, nyilván az EU forrásoknak a zárolása az egyik oka, másik oka a kedvezőtlen külső környezet, külső sokkok, de van egy olyanok is, ami a hangulatban keresendő, tehát a vállalkozó kedv, a bizalom abban, hogy érdemes beruházni, az erodálódott itt a magyar kis- és középvállalatok részéről, és hát hogyha a kilátások végre elindultak felfele kedvezőek, akkor lehet remélni az, hogy valami oldódás ebben majd be fog következni a következő negyed években.
A hétre rátérve a legfontosabb makroadat az inflációs adat megjelenése volt, ahol masszív meglepetést okozott az adat, hiszen sokkal alacsonyabb lett, mint amire az elemzői konszenzus számított. Te hogy látod, hogy számodra is akkora meglepetés volt-e, mint a konszenzusos vélemény számára, illetve minek köszönhető ez, hogyha megnézzük az infláció komponensét, és hogy ez mennyire rajzolhatja át az év hátralevő részére vonatkozó inflációs pályát, várakozásokat?
Pontosan annyira lepett meg engem, mint a konszenzus előrejelzés, mert a konszenzus 2,2% inflációról szólt, én is pont 2,2-t vártam. Ehhez képest jött ugye az 1,8-as adat, hát ez valóban egy meglepetés volt. Azt lehet látni itt a számokból, hogy a forint árfolyamának az erősödése az jelentős mértékben is gyorsan tudott kedvezően hatni az árakra. Egyébként ehhez még azt is hozzáteszem, ugyan egy olyan környezetben vagyunk, amikor arra készülünk, hogy itt általában az árak emelkedni fognak, az infláció az magasabb szintre lép Európa szerte, Amerika szerte, világ szerte, nyilván itt az iráni konfliktus következményeképpen, de most még pont abban a fázisban vagyunk Európában, Európának a keleti részében kimondottan, hogy például az élelmiszer árak lefele mennek, ez igaz egyébként Lengyelországban, Csehországban, Magyarországon, és még erre jött rá a forint erősödésnek a hatása, ugye látjuk például, hogy a tartós fogyasztási cikkekben is már a havi árváltozás az negatív előjelű volt. A szolgáltatások árának az emelkedése az szintén a havi szinten meglehetősen visszafogott volt, úgyhogy ez egy olyan adat, ami kellemes, meglepő, és valóban átrajzolja itt az éves várakozásokat, legalábbis a saját magam által készített inflációs előrejelzés az megváltozott. Korábban azt gondoltam, hogy év végére hát 5% magasságba tud felkúszni az inflációs ráta. Most azt gondolom, hogy inkább ez a tetőzés, ez olyan 4,5% környékén tud csak megtörténni. Tehát alapvetően azért tehát továbbra is az a várakozás, hogy a következő hónapokban azért haladunk felfele. Nagy kérdés persze az, hogy mi fog történni a különböző adminisztratív kormányzati intézkedések területén, üzemanyagársapka, élelmiszerár és top, vagy az egyéb a drogériákban alkalmazott ár és top, ezzel mi lesz. Bár azt gondolom, hogy ha a forint árfolyama a jelenlegi szinttől nem nagyon tér el, vagy nem gyengül be a következő időszakban, amire azért van esély, akkor egy ilyen ár és top kivezetésnek nem is kell feltétlenül nagyon nagy hatásúnak lenni az inflációra nézve. Nyilván az üzemanyag ársapkát meg majd akkor érdemes kivezetni, hogyha a piaci ár az már nem tér el nagyon az adminisztratív van korlátozott árszinttől. Az utóbbi időben lejjebb mentünk. Hát ugye azért ez az iráni konfliktus, ez nagyon számíthatatlan, ugye nem csak egy héten belül vannak egymással teljesen ellentmondó nyilatkozatok, hanem akár napon belül is előfordul. Tehát az, hogy esetleg most a hétvégén tényleg aláírja a béke megállapodást, vagy a tűzszüneti megállapodást Irán és az Egyesült Államok küldöttsége valahol Európában, ugye legutóbb ez volt a mondása Donald Trumpnak, vagy sem, azt nem lehet megjósolni. Úgyhogy szerintem fő az óvatosság, de ami az inflációs kilátásokat illeti, azt gondolom, hogy valamivel jobb a képlet, és kisebb meredekségű és alacsonyabban tetőző inflációs emelkedőben fogunk belefutni az év végéig.
Térjünk is rá akkor a kötvénypiacokra, illetve a hozam kilátásokra. Itt az elmúlt hónapokban egészen elképesztő hozam csökkenést lehetett látni, akár a rövidebb, akár a hosszabb lejáratokon. És hát közben ugye azt is tudjuk, hogy az államadósság kezelő központ a népszerű lakossági állampapíroknak is most már két lépcsőben csökkentette az elérhető kamatszintjét, például, hogyha a fix mápra gondolunk. Hogyan látod az MNB-nek a helyzetét? Említetted azt, hogy számos bizonytalansági tényező van, de azt is tudjuk, hogy például az Európai Központi Bank éppen a héten hajtott végre egy kamatemelést hosszabb idő után. Hogyan gondolkodnak a monetáris tanács tagjai, és a nehéz vagy nehezen előrejelzhető helyzet ellenére milyen várakozásaid vannak?
Szerintem lehet kamatot csökkenteni. Tehát ugyanúgy, mint például az üzleti bizalmi indikátorban, ilyen ellentétes irányban vagyunk Európa nagy részével, szerintem a kamatpolitikában is pont ellentétes az irány. Az Európai Központi Bank kamatot emelt, itt a régiós jegybankok fontolgatják a kamatemelést, előbb-utóbb sor kerülhet egy-két kamatemelésre Lengyelországban, Csehországban, Magyarországon pedig kamatcsökkentésre számítok. Már júniusban számítok egy 25 bázispontos kamatcsökkentésre, tehát a 6,25%-os alapkamat 6%-ra csökkenhet június 23-ától. A későbbiekben pedig azt gondolom, hogy még további kamatcsökkentések, hasonló léptékű kamatcsökkentések jöhetnek szeptemberben, decemberben, tehát évvégére 5,5%-ra mérséklődő alapkamatra számítok. Mi a magyarázat? Hát ugye pont az általad említett kötvénypiaci rally, tehát a kockázatoknak a jelentős kiárazódása, a kockázati prémium nagyon jelentős csökkenése, ez egy komoly felhajtóerő. Emellett arról se feledkezünk meg, hogy a hitelminősítő intézetek, itt a legutóbbi hetek felülvizsgálati körében helyben hagyták a minősítésüket, de arra utaltak, hogy hát egyébként tetszik nekik az a fordulat, amit Magyarországon bekövetkezik, bekövetkezendőben van, EU pénzekhez való hozzáférés, az intézményeknek a megerősítése, ez segíti a gazdasági növekedésnek a beindulását is, úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy az év vége előtt várhatóak a hitelminősítők részéről kedvező irányú döntések, vagy felminősítés, vagy a kilátásoknak a javítása. Tehát ez is támogatja az MNB-nek a kamat csökkentését, illetve hát ugye azért az infláció kell, hogy a legfontosabb legyen, arról az előbb beszéltünk, hogy hát egyelőre még mindig az a várakozás, hogy majd emelkedni fog az infláció, de kellemes számokat láttunk az év első hónapjaiban, tehát a várakozásoknál szinte rendre alacsonyabbra sikeredett az inflációs számnak lennie, mint ahogy gondoltuk, és hát amikor a monetáris tanács a kamatokról dönt, akkor hát persze fontos az az, hogy éppen a legutolsó inflációs adat milyen volt, de sokkal fontosabbnak kell lenni, és fontosabb is, hogy hát előre tekintve mit látunk. Egy év múlva, másfél év múlva milyen inflációs számokat látunk magunk előtt. Erről fog szólni egyébként majd a negyedéves inflációs jelentés, ami ugye júniusban két nappal a kamat döntést követően fog megjelenni. Én azt gondolom, hogy ez a mostani infláció emelkedés, ez valóban egy ilyen átmeneti infláció emelkedés lesz, és bízom abban én is, mint ahogy szerintem világon szinte mindenki, hogy ez a iráni konfliktus, ez rövid időn belül véget ér, de hogy legalábbis nem tart mondjuk fél év, egy év távlatában, és ha nem is azonnali, de valami fajta visszarendeződés a nyersanyagárakban, itt energiaárakban be tud következni, és vissza tudunk térni Magyarországon is egy az év végén várt 4% fölötti szinthez képest egy alacsonyabb 3% alatti szintre ismét, tehát én azt gondolom, hogy jövő év végén ismét ilyen hasonló, ilyen 2%-ot nem nagy mértékben meghaladó inflációs számok jöhetnek, ez pedig ugye ütőkártya a monetáris tanács kezében a kamat csökkentések irányába, tehát lehet vágni a kamatot.
Említetted, hogy nem csak a bizalmi indexekben, hanem a monetáris politikában is szembe megyünk Európával és a világ jelentős részével, ami viszont azt jelenti, hogy várhatóan a kamat különbözet az eurozóna és Magyarország között csökkenni fog a jövőben. Tekintve, hogy a devizárfolyamok egyik fontos hajtóereje pont ez a kamat különbözet, mit vársz az euró-forint árfolyam alakulásától a következő időszakban? Van esetleg évvégére egy célárad?
Igen, hát ez az 1 millió dolláros kérdés. Nem is tudom megmondani, de azért irányokat lehet mondani, meg lehet gondolkodni a felől, hogy hát milyen hatások érhetik a forint árfolyamát, az milyen euró-forint árfolyamban tud majd realizálódni. Amit említettem, azok a pozitív dolgok, EU pénzeknek a lehívása, beérkezése, a devizatartalék emelkedése, várhatóan kedvező döntések a hitelminősítő intézetektől. Én azt remélem, hogy az euró bevezetésével kapcsolatos terveit a kormány az őszi hónapokban kifejti, tehát ezek mind az erős forint árfolyam irányába mutatnak, de az általad említett kamat különbözetnek a mérséklődése, illetve az idei évben valószínűleg nagyon magas államháztartási hiányról fog majd számot adni az új kormány, és ugye itt már megszellőztettek számokat, 6,8%-os GDP arányos államháztartási hiányra tettek utalást, tehát az nagyon magas. Úgyhogy van azért a mérlegnek abban a serpenyőjében is azért elég sok indok, hogy miért ne erősödjön a forint tovább. Úgyhogy szerintem ebből a balanszból valami olyasmi jöhet ki, hogy hát a jelenlegi forint árfolyamhoz képest talán sokkal erősebb forint már nem fog jönni. Elképzelhető, hogy egy picit talán gyengébb, visszatérhetünk egy 3,60 fölötti euróforint árfolyam szinthez is akár, de azért a kockázatok nem abba az irányba mutatnak. Tehát szerintem sávosan érdemes gondolkodni, de az, hogy mondjuk 400-as legyen az euróforint árfolyama, vagy 3,20-as, azt szerintem kizárhatjuk.
Szakértői vélemények kiemelik azt, hogyha nézünk egy ilyen átlagos eurókonvergencia időszakot 4-5 év mondjuk, és elérhető nagyságrendileg egy 4%-nyi hozamcsökkenés, az elmúlt 2 hónapban ebből nagyságrendileg 2% az teljesült is, ugye ez egy óriási és szupergyors változás Magyarország megítélésében, valóban türelmet adtak a hitelminősítők is, de hogyan viselkedjenek azok a befektetők, akik ott vannak a kötvénypiacon, és mondjuk ennek a rallinak részesei voltak az elmúlt időszakban, mit lehet várni a következő hónapokban, vagy az előttünk álló időszakban?
Nagy korrekcióra én nem számítanék, tehát arra, hogy emelkednének az állampapírpiaci hozamok a magyar államkötvények esetében, ezt nem tartom valószínűnek, azt látjuk, hogy ha van is némi kis gyengülés, korrekció, akkor abba belevesznek a nagyobb szereplők, stabilizálják a jelenlegi hozamszinteket, és hát ugye a befektetők nyilván a jövőt árazzák. Én is egyébként így szoktam szemléltetni, hogy mondjuk egy 4 kilométeres út a konvergencia, hogyha így képzeljük el, ebből a 4 kilométerből körülbelül már 2 kilométert megtett a kötvénypiac. A tényleges reálgazdasági előrehaladás az pedig még a startvonalon van, tehát azért itt sokat kell bizonyítani a magyar gazdaságpolitikának és a gazdaságnak azzal kapcsolatban, hogy hát itt be fog következni belátható időn belül, hogy most 2030-ban, 30-as évek elején vagy közepén, azt majd meglátjuk, de hogy valamikor ez az euró csatlakozás és a kötvénypiaci konvergencia is ki tud teljesedni, hát nyilván nem azt tudjuk megcélozni, hogy mondjuk a német kötvényszintekre fogunk majd eljutni a magyar kötvények esetében, de mondjuk egy portugál, horvát, szlovák hozamszint az szerintem megfelelő célnek tűnik. Én azt gondolom egyébként, hogyha kézzelfogható információ lesz majd az euró bevezetési menetrendről, és látjuk például ennek egy komoly mérföldköve lehet majd a jövő évi költségvetési terve a kormánynak, ugye ezt októberben már látni fogjuk a hírek szerint, és ezek visszaigazolják azt, hogy ez komolyan van véve, akkor szerintem ez még az év vége előtt adhat egy további felhajtó erőt további vásárlásokra, és ha nem is olyan mértékű hozamcsökkenésre, mint ami mögöttünk van, de néhány 10 bázisponttal szerintem lejjebb jöhetnek a hosszú hozamok.
Az adásban is többször elhangzott az uniós pénzek szerepe, illetve a sajtót böngészve is ez az egyik sarkalatos kérdés a közeljövőben. Te hogy látod, hogy ez egy done deal, és egész biztos, hogy hazahozzuk ezeket a forrásokat, vagy még vannak ezzel kapcsolatos kockázatok?
Hát kockázatok vannak, de azt gondolom, hogy ez egy olyan magas labda, amit a magyar kormánynak le kell ütnie, és dolgozik is rajta, tehát szerintem mindent megmozgat annak érdekében, hogy minél több uniós forrás elérhetővé váljon, és felhasználható legyen, és fel is használjuk. Egyébként ez egy nagyon komoly növekedési potenciált rejt a következő években, tehát hogyha megnézzük, hogy az újjáépítési pénzek és a kohéziós pénzek mennyiben támogatták a régiós gazdaságok növekedését az elmúlt években, és hát ugye ez hiányzott a javarészt a magyar gazdaságból, ez most fog megérkezni, és következő években fokozatosan fogja hozzásegíteni a magyar gazdaságot egy magasabb növekedési rátának az eléréséhez.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba, figyelemmel kísérjük akkor továbbra is itt a hazai költségvetési, illetve monetáris lépéseket. Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszi, sziasztok!
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem teljesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.